Sziasztok! Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan lehetünk ma az Isten tiszteleten. Szeretnék imádkozni, hogy ráhangolódjunk Isten üzenetére, és nyissuk meg a szívünket Isten előtt, hogy meghallhassuk azt, amit ő mai napon szeretne nekünk üzenni. Drága Uram, imádkozok hozzád, hogy a gyere közénk is, és formáld továbbra is a szívünket. Köszönjük, hogy a dicsőítés alatt már elmondhattuk neked azokat, amik foglalkoztatnak bennünket. Köszönjük neked azt, hogy megtartottál bennünket ezen a héten. Köszönjük, hogy reményt adtál a kilátástalan a helyzetekben. Köszönjük, hogy hitet támasztottál a szívünkbe, amikor elcsüggettünk. És köszönöm, Úr Jézus, hogy nagyon szeretsz bennünket. Kérlek, Uram, hogy taníts bennünket a mai délelőttön is. Segíts átadni azt üzenetet, amit tőled kaptam. És kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk tanulni tőled, hadd tudjunk jobban meglátni téged, hogy te milyen Isten is vagy, és köszönjük, hogy a mi Istenünk lehet. Amen. Nem volt ott mindenki múlt héten a gyülekezeti hétvégén, nagyon sok új ember van, de mégis kicsit ezzel kapcsolatban szeretnék beszélni ma is. A gyülekezetünk ebben az évben lett 10 éves, és az elmúlt héten egy gyülekezeti hétvégén töltöttünk együtt a Dunakanyarban, és ott pedig arról beszélgettünk, hogy milyen is a gyülekezetünk, illetve mi az, amit szeretnénk a következő 10 évben a gyülekezetünkből, és mi az, amiért imádkozunk, mi az, ami foglalkoztatja a gyülekezet tagjait és vezetőit. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy kicsit a gyülekezetről beszélni. Az elmúlt napokban Isten erről tanított engem, hogy milyen is a gyülekezet, hogy ő mit gondol a gyülekezetről, hogy milyen hasonlatokat hoz a Biblia többször is a gyülekezetre nézve. És ezzel kapcsolatban az első, amit szeretnék kiemelni, ez az első Korintusi levél 12. rész 27-es versében van, ami a Krisztus testéről szól. Így hangzik ez az igevers. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Itt hosszan beszél arról, hogy milyen funkciói vannak a testnek. Nem szeretném most felolvasni az egész részt, viszont szeretném, hogyha mi is egy kicsit elkezdenénk gondolkozni azon is, hogy milyen is a test, és milyen is a Krisztusnak a teste. A Krisztus teste egyrésztről mi vagyunk, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben. Másrésztről pedig egy kicsit globálisabban minden ember, aki személyes megváltójának elfogadta Jézus Krisztust, aki megértette azt, hogy Isten mennyire szereti őt, és hogy milyen nagy dolgot is tett érte azzal, hogy eljött a földre, és meghalt, és feltámadt, és a bűneinket eltörölte. Ez az egész közösség, ami az egész világon átível, és korszakokon átível, ez a Krisztusnak a teste. Viszont ezt nagyon nehéz megfogni, nagyon nehéz ehhez csatlakozni. Sokkal könnyebb egy helyi gyülekezethez. Egy helyi gyülekezetben az ember könnyebben tud beszélgetni emberekkel, mint hogyha azt gondolnánk, hogy más földrészeken és más korokban lévő emberek is ugyanúgy a Krisztus testének a tagjai. De mi egy gyülekezeti szinten is jól leképezzük azt, hogy milyen is a Krisztusnak a teste. Krisztus is, mint ahogy mi is, egy élő szervezet, egy élő organizmus. És ugyanúgy, ahogy nekünk is vannak különböző testrészeink és különböző szerveink, ugyanúgy a Krisztus testének is, Jézus testének is mindenféle szervei vannak, amik nagyon szorosan összefüggenek, de mégis külön részekként is értelmezhetőek. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van szerepe és van feladata abban a közösségben, abban a gyülekezetben, ahova járunk. Minden egyes testrész önmagában hiába tudna funkcionálni, hogyha nem lenne része a testnek. És közben a testrészek egymással összefüggenek is, és minden helyzetben összetartanak. Amikor egy embernek fáj valamie, mondjuk fáj a gyomra, vagy fáj valami végtagja, ami például eltörött, akkor van, hogy az ember elsírja magát, és könnyek jönnek ki a szemén. És olyankor nem az a testrész sír, amelyik el van törve, hanem a szemeink sírnak. És összekapcsolódik a testnek különböző részei egy-egy fájdalom esetén. Vagy amikor örülünk, akkor sem a hasunk örül, hogy de jól lakott, hanem a szánk mosolyog, és a szemünk is néha mosolyog. És összefügg a testünk jóban és rosszban, örömökben és bánatokban is a testünk egy nagy egységet alkot. És a gyülekezet is ilyen, hogy össze kell függenie a testrészt különböző tagjainak. Akkor is, amikor nehézségek vannak, akkor is, amikor örömök vannak, össze tudunk kapcsolódni, és tudunk egymás örömeinek örülni, és egymás bánatain mi is tudunk szomorúnak lenni, és mi is tudjuk Isten elé vinni empátiával ezeket a nehezebb dolgokat és fájdalmakat. Az embert Isten teremtette. A Biblia első lapján olvashatjuk azt, hogy különböző módon teremtette Isten az embereket, illetve az állatokat és a növényeket. Minden más állatot a porból formált, illetve a szavaival teremtett Isten. Azt mondta, hogy legyenek állatok a vízekben és a levegőben, és akkor azok létrejöttek. Viszont az embert Isten a kezével formálta meg a porból. És a saját kezének a lenyomata rajta van az emberen. És Isten, ahogy elképzelt bennünket, úgy nagyon jól tudta azt, hogy mi milyen emberek leszünk, milyen lesz a személyiségünk, milyen lesz a külsőnk. Tudta azt, hogy miért teremtette olyannak a testünk egyes részeit, amikkel esetleg nehezen tudunk kibékülni, vagy nehezen tudjuk elfogadni. Isten azt is okkal és céllal teremtette olyannak. Ő nem vétett hibát bennünk. Viszont a test, hogyha nem került volna bele Istennek a lehelete, ha nem fújta volna bele a saját leheletét, a szent lelkét Isten, akkor csak egy homokkupac lett volna. Amit, hogyha láttunk egy homokvárat, hogyha esik rá egy kis eső, vagy jön egy kis szél, akkor az szétdől is, és nem lesz maradandó. Viszont Isten egy maradandó értéket, az ő szent lelkét adta bele az emberek testébe. Ugyanígy a gyülekezetünk is, hogyha csak a fizikai dolgokat tennénk bele, akkor nem lenne igazából maradandó, nem lenne olyan, ami miatt érdemes lenne vasárnaponként eljönni ide a gyülekezetbe. Viszont Isten ugyanúgy, ahogy az emberekbe is, úgy a gyülekezetbe is beleadta az ő szent lelkét, ami élővé teszi, ami működővé teszi, ami különlegessé teszi a gyülekezetet, ami által az emberek összekapcsolódhatnak, ami által Istennel is létrejött egy kapcsolatunk, és amin keresztül egy kommunikáció lehet az Istennel és a Teremtőnkkel. Hogyha nem lenne ez az élet benne a gyülekezetben, akkor kár lenne ezért munkálkodni, kár lenne energiákat és időt belefektetni a gyülekezetbe. Így viszont, mivel Isten közre játszik a gyülekezetben, Isten is jelen van a gyülekezeti alkalmakon, Isten is ott van minden egyes beszélgetéskor, ami róla folyik, ezáltal érdemes időt fektetni és energiát fektetni a gyülekezetbe, mert az Isten munkáját végezzük azzal, amikor eljövünk a gyülekezetbe, akkor, amikor szolgálunk valamiben, vagy amikor csak beszélgetünk valakivel a gyülekezeti alkalom előtt vagy után. A gyülekezet egyénekből áll. Te belőled áll, és belőlem, és abból, aki esetleg most nincs itt, belőlünk áll a gyülekezet. Mi belőlünk emberekből, akik kapcsolatban vagyunk az Istennel, és kapcsolatban vagyunk egymással. A gyülekezet személyekből áll, és kapcsolatokból, amik egymással fűznek össze bennünket, és az Istennel fűznek össze bennünket. Ezek a kapcsolatok, ahogy egy nagy egészé összeállnak, ez maga a gyülekezet. A gyülekezetet én nem úgy képzelem el, mint egy épületet, vagy egy alkalmaknak a halmazát, hanem úgy, ahogy az emberek itt vagyunk, és találkozunk egymással, és megismerjük egymást, és beszélgetünk, és együtt imádkozunk, és megosztjuk egymással a terheinket, az örömeinket. Ez maga a gyülekezet. Az, hogy az emberek megismerik egymást, és egymáson keresztül jobban megismerik az Istent is. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy videót levetíteni majd, amihez kérném Zottya, hogy kapcsolod le most is a lámpát. Ez egy angol videó, úgyhogy az amerikai testvéreink anyanyelvükön fogják hallani. Ezt mi pedig majd feliratosan fogjuk tudni olvasni. Néhány perc lesz, és arról fog szólni, hogy mi is a gyülekezet, hogy a gyülekezet az emberi kapcsolatokból és az emberekből áll. Nézzük meg ezt.
What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you.
Köszönöm szépen. Tehát, ahogy a végszó mondta, a gyülekezet te vagy, és a gyülekezetnek nagyon nagy szüksége van rád. Nélküled nem lenne olyan a gyülekezetünk, mint amilyen veled együtt lehet. Mint amilyen veled együtt most is, vagy amilyen veled együtt lesz, hogyha Isten szolgálatába állsz, és hogyha elköteleződsz felé. Isten szeretne mindannyiunkat használni, és ahogy az emberi testet említettem, ugyanúgy szeretne mindenkinek egy saját funkciót adni, egy saját feladatot, egy saját rendeltetést, egy saját szerepet. És én szeretném, hogyha mindannyian megtalálhatnánk a helyünket a gyülekezetben, hogyha mindenki tudná azt, hogy én azért jövök el ide, mert Isten engem itt fontosnak lát, és az emberek is fontosnak látnak, és mert van célja Istennek az életemmel ezen a helyen is, ebben a településen, vagy ahol éppen lakunk, a lakókörnyezetünkben, a munkatársaink között, az iskolatársaink között, vagy a boltban, vagy a buszon, vagy bárhol, ahol találkozunk emberekkel, ott célja van Istennek veled. Célja van az a személlyel, akivé ő formál téged. A másik gyakori hasonlat, amivel szokták a gyülekezetet illetni, illetve amit a Jelenések könyvében is olvasunk, az a báránynak a mennyasszonya. A bárány ugyanúgy Jézus Krisztusra utal, mint a Krisztus testében az a megnevezés. A bárány az áldozatra utal, ami az Ószövetségben a bűnökért feláldozott állatot jelenti. Minden egyes bűnért az Ószövetségben fel kellett áldozni egy tiszta állatot. Ez általában bárány volt, néhány esetben más, lehetett szegényebbeknek kiváltani akár egy kis gerlicével is. De általában a bárány utalta az áldozatra, és Jézus Krisztus volt a tökéletes áldozat, akinek a vére, mivel ő tiszta volt és bűntelen volt, ezért az összes bűnünkre elegendő, és akik elfogadjuk ezt, azoknak teljes bűnbocsánatunk lehet, és nem kell minden egyes bűnünk után újra és újra áldozatot bemutatnunk az Istennek. Tehát ez a bárány, amit itt megfogalmaz a Biblia, neki van egy mennyasszonya. És a báránynak a mennyasszonya, az vagyunk mi együtt a gyülekezet, és ezt a mennyasszonyt, ezt szépítgetni, csinosítani kell. Úgy fogalmaz a Jelenések könyve 19. rész, hogy elkészült a mennyasszony, felkészült a mennyasszony a mennyegzőre, de ez a jövőben lesz majd. Abban a korban, amikor mi élünk, amikor még várjuk azt, hogy Jézus visszajön másodszor, akkor az az időszak van, hogy a mennyasszonynak fel kell készülnie arra, hogy találkozhasson majd a vőlegénnyel, aki maga Jézus Krisztus. Ebben az időszakban a mennyasszony egy készülődő állapotban van. Akik már házasok vagytok, azok tudjátok, de szerintem nagyjából mindenki el tudja képzelni, hogy milyen nagy várakozás is az, amikor az ember a mennyegzőjére készül. Hogy mennyire minden arról az egy napról szól azokban a hetekben, hónapokban. És amikor eljön az esküvőnek a napja, akkor mindenki, minden barátnő és minden női rokona a mennyasszony ruháját próbálja meg igazítani, meg a sminket, meg a fodrászt, ez néha 5-6 óra is, mire a mennyasszony elkészül. És mindenki azzal foglalkozik, hogy a mennyasszony teljesen, tökéletesen nézzen ki. És fel kell készíteni a mennyasszonyt. És ez sok-sok embernek a munkája. És mindenki azon izgul, hogy nehogy kitörjön a cipőjének a sarka, vagy valami hasonló baki történjen. És amikor a mennyasszony felkészül, akkor pedig a vőlegénye már nagyon-nagyon várja. És sóvárogva várja. És azt, hogy találkozzanak, és elinduljon a közös életük. A mennyasszony szépítgetése a mi feladatunk. Az, hogy a gyülekezetet nézzük úgy, mint a mennyasszonyt, amin megtalálhatjuk azt a feladatot, ami a mi részünk, amit nekünk kell szépíteni, csiszolgatni a mennyasszonyon. És ez egy nagyon izgalmas dolog. Amikor valakit megkér a barátnője, aki éppen az esküvére készül, hogy segítsen neki a felöltözésben, ez egy lánynak biztosan nagy élmény lehet, és mindent belead, mindenben arra gondol, hogy tudja leginkább segíteni a mennyasszonyt. És ilyenkor sokszor a mosdómenethez is szükség van segítségre, mert olyan nagy a ruha, és a legapróbb dolgoktól kezdve, a legkomolyabb dolgokig sok mindenben segítségre szorul a mennyasszony. Sok mindenben szüksége van azokra az emberekre, akik tudják szépítgetni. És ilyen a mi feladatunk is, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, amit mi ma tudunk szépíteni a mennyasszonyon. Mi az, amivel mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a lehető legjobban nézzen ki a mennyasszony. Tehát az esküvő, amikor közeledik, akkor egyre inkább izgatott mindenki, és a vőlegény is, aki Jézus Krisztus ebben a hasonlatban, ő is nagyon készült erre a mennyegzőre. Viszont sokszor halljuk azt fiatal férfiaktól, vőlegényektől, hogy a csillagokat is lehoznám neked, vagy hogy mindent megadnék érted. Jézus Krisztus egy olyan vőlegény, aki tényleg mindent megadott azért, hogy mi lehessünk az ő mennyasszonya. Szó szerint mindent, az életét adta értünk, és nem foglalkozott azzal, hogy milyen nagy ez az ár, hanem annyira szeretett bennünket, hogy semmi sem volt neki túl sok, hanem kész volt mindenéről lemondani, kész volt fájdalmakat, megaláztatásokat, szenvedéseket elviselni azért, hogy az a kapcsolat létrejöhessen köztünk és Isten között, aminek az volt az előfeltétele, hogy az eredendő bűnt, ami a paradicsomban történt, azt valaki helyreállítsa. És Jézus Krisztus ezt vállalta, hogy helyreállítja azt a személyes kapcsolatot, ami annó megvolt a teremtéskor az ember és az Isten között. Azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy hűvös alkonyatkor az Úristen járt kelt az Édenkertben, és beszélgetett az emberrel. Olyan személyesen beszélgetett vele, ahogy mi egymással tudunk beszélgetni. És ez volt az eredeti célja az Istennek, hogy találkozzon velünk, hogy beszélgessen velünk, hogy elmagyarázza nekünk a mi kérdések a mi fejünkben, hogy segítsen megérteni azt, hogy mit és hogyan kell tennünk az életben. És ez a kapcsolat ugyan megszakadt, viszont Jézus Krisztus által újra helyreállt. Nem látjuk Istent, de hallhatjuk az ő hangját, megérthetjük az ő vezetését az életünkre nézve, és ma is egy nagyon személyes kapcsolatot szeretne velünk kialakítani az Isten. Tehát ő, mint vőlegény, mindent megadott azért, hogy te tagja lehessél a gyülekezetnek, tagja lehessél az ő testének, és az leginkább rólad szól és Istenről. Ez a része, hogy kapcsolat van-e közöttünk, az egyénekről szól. Magának a gyülekezetnek is van persze egy kapcsolata Istennel, de ez akkor tud jól működni, hogyha minden egyes egyénnek van kapcsolata az Istennel. Ha mindenki úgy jön ide az Isten tiszteletre, hogy megszólítja az Istent, hogy szeretne tőle tanulni, hogy szeretne vele kapcsolatba lépni, hogy kírja az Istent, hogy magyarázza el neki, amik kérdések az életében, amik bizonytalan helyzetek abban segítsen neki. És Isten tud és képes arra, hogy megsegítsen bennünket. Máté evangéliumából szeretnék felolvasni egy részt, az 5. részből, a Máté 5.13-16-ig, ami kicsit rólunk beszél. Itt Jézus a hegyi beszédben tanítja a népet, ők még akkor nem tudták, hogy mi lesz Jézus életének a vége. De itt Jézus már arról beszél, hogy az újszövetségi hívők hogyan is tudnak az emberek felé szolgálni, milyen is az ő gondolkodásában a hívő embereknek a képe. Ugye az Ószövetségben nem jártak ilyen gyülekezetekbe az emberek, hanem a zsinagógában volt egy törvényfelolvasás, de messze nem volt ennyire személyes a kapcsolat az emberek között. Viszont Jézus Krisztus már tudta, amikor a hegyi beszédben beszélt erről, hogy ő neki mi a terve, mi a célja, hogy az apostolok cselekedeteiben végig gyülekezeteket és házi közösségeket olvashatunk, ahol együtt étkeztek, ahol együtt olvasták Istennek az igéjét, együtt imádkoztak, és hordozták egymás terheit. Tehát a Máté 5.13-tól ezt olvashatjuk. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. A lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy lámpatartóba tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Több dologról olvashattam. Egyrészt a föld sójának, a világ világosságának, és hegyen épített városnak nevez bennünket itt Isten. Az első a föld sója. Ezt minden háziasszony tudja, hogy gyakorlatilag mindenhez kell egy kis só. Só nélkül nagyon nehéz főzni. Én kisgyerekként nagyon meglepődtem azon, hogy még a palacsintába is tesz az anyukám sót. De azt gondoltam, hogy az édesételekben nem kell só, de mindenhez kell só. És azt mondja Jézus nekünk, hogy ti vagytok a föld sója. Só mindenhez kell, tehát mi, hívő emberek, mindenhez kellünk az életben. Azért, hogyha bekerülsz egy olyan munkahelyre, ahol nincs rajtad kívül senki hívő, akkor ne csüggedj el, hogy nincs kivel együtt imádkozni, nincs kivel megbeszélni a problémákat, hanem örülj annak, hogy ezen a helyen te lehetsz a só, és nélkülözhetetlen vagy azon a helyen. Azért, hogy áldás legyen a munkahelyen, ahogy látjuk József történetéből, ő bárhol ment dolgozni, akár rabszolgaként, akár alkalmazottként, vagy később vezetőként, mindenhol áldás volt rajta. És ha te elkerülsz egy munkahelyre, ahol nincsenek rajtad kívül hívők, akkor Isten ott használni fog téged, és te leszel a só. Nélküled lehet, hogy nagyon sótlan és ízetlen lenne az a munkahely, vagy az iskola, ahol te egyedüli hívő vagy, és lehet, hogy Isten rajtad keresztül akar dolgokat ott elvégezni, rajtad keresztül akar megnyilvánulni. És ez egy különleges kiváltság. Sokszor nehéznek tűnik, hogyha egyedül vagyunk egy helyen, a világnézetünkkel, az értékeinkkel, de mégis Isten akkor különösen oda áll mellénk. Azok a személyek a Bibliában, akik egyedül voltak a szolgálatukban, vagy egyedül voltak azokban a terhekben, amiket ők hordoztak, azokat Isten mindig nagyon közelről és nagyon személyesen nevelgetett, pásztorolt, bátorított, és talán sokkal jobban meg tudjuk tapasztalni egy olyan helyen az Istennek a jelenlétét, az Istennek a közelségét, ahol rajtunk kívül kevesen vannak hasonló emberek, mint mi. Persze az sem rossz dolog, hogyha az ember hívőkkel van körülvéve, hogyha találkozhat más keresztényekkel a munkahelyén, az iskolájában, a lakóhelyén. Úgyhogy ennek is örüljünk, és ebben is találjuk meg az áldásokat. Ott is akar nekünk Isten feladatokat adni, és akar bennünket használni. Akár a másik hívő életében, akár együtt a többi ember felé. Azt mondja még itt Jézus, hogy világosságnak, a világ világosságának szánt bennünket. És olyanokat, akiket a lámpatartóra akar tenni. Nem pedig a véka alá, vagy az ágy alá akar elrejteni, hanem azért gyújtotta meg a mi világosságunkat, hogy világítsunk, hogy legyünk fény a sötétben. Hogyha voltatok már olyan helyen, ahol teljesen sötét van, akkor tudjátok, hogy mennyire sokat számít egy kicsi fény. Egyszer voltam egy barlangban, ahol hát körülbelül 40 métert mentünk a hegyben befelé, sok kanyar volt, és akkor egyszer mondta a túravezető, hogy na, akkor most kapcsoljuk le a lámpákat, és teljesen sötét volt, oda már semmilyen fény nem szűrődött be. És így egy darabig ott voltunk, egy-két percig sötétben, és próbálta a szemünk megszokni, hogy este a szobában azért idő után látunk valamit, de ott semmi fény nem volt, és semmit nem lehetett látni. Ahol nincs fény, egy kicsi mértékben sem, ott nem fogsz semmit látni, ott nem fogsz tudni megtalálni semmit, csak tapogatással, de a szemünket akkor elfelejthetjük. Viszont azt mondja Isten, hogy bennünket világosságnak helyez valahova, ahol mi élünk, vagy ahol velünk terve van. És amikor fölkapcsolódott az első lámpa, akkor minden látszott, minden kivilágosodott. Egy pici lámpa fénye olyan világosságot adott, hogy mindenki biztonságban érezte magát, mindenki tudta azt, hogy akkor merre van a fal, meddig lehet nyújtózkodni, hol kell vigyázni, hogy ne üssük be a fejünket, és egy biztonságos közeg indult el akkor, amikor egyetlen fény felgyulladt. Isten bennünket a világ világosságának szán, a világ világosságának tart. És lehet, hogy te nem érzed még magadat annak, de én hiszem, hogy már sok helyen világítasz. Azzal, ahogy gondolkozol, azzal, ahogy élsz, azzal, amilyen értékeid vannak, azzal, aki vagy, azzal, aki az Isten formál téged. A világosság az egy különleges dolog a Bibliában. Egyrésztről sokszor, illetve nem olyan sokszor, de egy példa biztosan van erre, hogy azt mondja a Jelenések könyvében a Biblia, hogy a mennyországban már nem lesz nap, és nem lesznek csillagok, hanem az Istennek a dicsősége fog világítani. És nem lesz szükség égitestekre, mert az Isten lesz maga az, aki beragyogja a helyeket, és ő lesz maga a fény. És amikor minket a világ világosságának hív Isten, akkor nem magunktól kell valamilyen szikrát kibocsátanunk, és nem magunktól kell próbálkozni, hogy tudok világítani, hanem úgy kell tenni, mint ahogy a hold, vagy a csillagok, illetve a hold, hogy a napnak a fényét tudja csak visszaragyogni. És önmagában nincs semmilyen fénye a holdnak. És hogyha a nap kevésbé tud eljutni, napfénye kevésbé tud eljutni, akkor félhold van, vagy egyre csökken a holdnak a fénye. Viszont amikor teljesen rá tud világítani a nap, akkor teli hold van, és akkor nagyon nagy és szép és világos. És Isten bennünket is ilyen világító testeknek akar használni, akiknek az ő dicsőségét és az ő fényét kell visszaragyognunk. És nem magunktól kell próbálkozni, hogy hogyan is tudnék én világítani, hogyan is tudnék én annyira jó hívő lenni, hogy az másokat megérintsem, hanem egyszerűen csak hagyni kell azt, hogy Isten éljen bennünk, Isten munkálkodjon rajtunk keresztül, és az ő fénye tud majd másoknak is fényt mutatni. A hegyen épített városról is beszél a Biblia, hogy minket olyannak tart, mint egy hegyen épített város, amely nem rejthető el, mivel mindig látszik, mert magasan van a hegyem. Ahogy ezt az igét olvastam, a budai vár jutott eszembe. Mi Pesten lakunk, és mindig, amikor jövünk ide a gyülekezetbe, akkor átmegyünk az Erzsébet hídon, vagy valamelyik másik hídon, és látjuk mindig a budai várat, vagy a Gellért hegyet. Látjuk azt, hogy ahogy megyünk, egy kicsit, ha följebb tekintünk, akkor egy nagyon látványos hely, egy olyan hely, amit nem lehet nem észrevenni, nem lehet eltéveszteni, hogyha az ember torony irányba el akar indulni, akkor biztos oda jut, mert látja, mert látványos. És azt mondja Isten, hogy mi is ilyenek vagyunk, mint a hegyen épített város, amely nem rejthető el, ami jól látszik, amit Isten használni akar, amit nem azért épített, hogy aztán utána egy pusztaság legyen és ne legyen használva, hanem okkal és céllal teremtett téged Isten, használni akar téged itt a gyülekezetben, használni akar bárhová, ahová elvisz téged. Végül pedig szeretnék beszélni a kőszikláról, ami a mi gyülekezetünknek a neve, és ami ezáltal egy különleges csak számunkra lévő dolog, mert a többi dolog az úgy általánosan van a gyülekezet, viszont a kőszikla az nem más gyülekezetnek a neve, hanem mi gyülekezetünk neve. És a kősziklát több helyen is használja a Biblia. Egyrésztről Péternek azt mondja Isten, hogy azt mondja Jézus, hogy te vagy a Péter, aminek a ne jelentése az, hogy kőszikla, és hogy rád fogom fölépíteni az én gyülekezetemet, az én egyházamat. Ami azt jelenti, hogy emberekre akarja bízni Isten az ő dolgait. Megcsinálhatna egyedül is az ő misszióját, véghez vihetne egyedül is azt, amit ő eltervezett, mert van rá hatalma, van rá képessége, de mégis bennünket, embereket akar használni. Pétereket, ahogy vannak itt Péterek, de más embereket is akar használni abban, hogy, hogy felépíts rajtunk az egyházát, felépíts rajtunk az ő munkáját. És amikor ránk néz Isten, akkor úgy lát szerintem bennünket, mint nagyon hasznos építő elemeket, amiket ő szeretne egybe szerkeszteni. Szeretné, hogyha beleállnánk az ő tervébe, hogyha beleállnánk az ő munkájába, és keresnénk azt, hogy mit akar velünk tenni az Isten. Mi az, amit rajtunk keresztül akar végigvinni. És hogyha ebben az úton leszünk, ha ebben a munkában leszünk, akkor Isten nagyon gazdagon meg fog bennünket áldani. Azt mondja, hogy akik azon az úton járnak, amelyet ő vezet, azokkal mindig vele lesz. És Józsinak azt a bátorítást adta, amikor Mózes meghalt, és ő kezdte elvezetni a népet, hogy bárhová mész, én veled leszek. Csak ne felejtsd el tanulmányozni ezt a törvénykönyvet, amit adtam neked. Azt mondja Józsinak, hogy mindig veled leszek. Bárhová is mész, és senki nem állhat ellened, senki nem tud majd fogást találni rajtad, mert veled lesz az Isten. És velünk is ugyanúgy velünk lesz az Isten, amikor átadjuk neki a vezetést az életünk fontos dolgai felett. Másodszorban a kőszikla, az pedig abban a példázatban is fontos helyet tölt be, amikor egy bölcs és egy balga emberről beszél Jézus, akik mind a ketten házat építenek. A balga ember homokra építi a házát, és amikor jön a vihar, jönnek a szelek, akkor ledöntik az ő házát, és romba dől az élete. A másik ember viszont bölcs, és Isten igéjében kapaszkodva mélyre ás, és úgy építi fel az ő házát. Ezt így írja Lukács evangéliuma. Hasonló egy olyan házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és kősziklára helyezte az alapokat. Amikor aztán jött az árvíz, beleütközött a folyam árja abba a házba, de meg sem mozdította, mert kősziklára épült. A kőszikla Jézust is jelenti. A Péter levele sarokkőnek hívja, ami az épület sarkában van, ezáltal statikailag fontos és stratégiailag fontos építőeleme az épületnek. Hogyha ráépül az életünk, hogyha mélyre ásunk a szilárd talaig, akkor tud minden küzdelmet, minden nehézséget, minden megpróbáltatást kibírni a mi életünk. Hogyha egy házat építenek, akkor sohasem tudják előre megmondani azt, hogy milyen mélyre kell leásni az alapot. Hanem amikor elkezdenek ásni, amikor vagy lefúrnak egy kisebb lyukat a földbe, hogy megnézzék, hogy milyen ott a talaj, akkor tudják biztosan megmondani azt, hogy mennyire kell mélyre ásni. Mert nem az a lényeg, hogy minimum 70 centi mélyen legyen az alap a földben, hanem az a lényeg, hogy megtalálják a szilárd talajt, ami fölött lehet, hogy 20 centi, lehet, hogy 2 méter olyan homok, vagy olyan anyag, vagy olyan törmelék van, ami nem tudná megtartani a házunkat. És el kell kezdeni leásni, és amikor megtalálta az ember a szilárd talajt, ami teherhordó, utána kell még lejjebb ásni fél métert, vagy nem tudom pontosan mennyit, ez az épület méretétől és tömegétől is függ, de mindenképpen le kell ásni addig, ameddig a szilárd teherhordó talajt megtaláljuk. Aki nem ás le odáig, aki nem mélyíti el az Istennel való kapcsolatát igazán nagy mértékben, az lehet, hogy egy-egy nagyobb viharban, egy-egy nagyobb küzdelemben ki fog dőlni, és nem fogja megtalálni olyan könnyen az útját, és sok küzdelem árán tud csak majd felállni. Viszont, hogyha mélyre ásunk, akkor az Istenben meg tudunk gyökerezni. És ez a küzdelmekben, a nehézségben, a viharokban nagyon nagy segítség tud majd lenni, hogy Istenben gyökerezik az életünk. És nem kérdés az, amikor jön egy nehézség, hogy Jóshoz menjünk, vagy Istent kérdezzük meg, nem kérdés az, hogy kinek higgyünk, a körülményeinknek, a sötét felhőknek, amik fölöttünk vannak, vagy Isten ígéreteinek, hanem egyértelmű az, hogy tudunk az Istenbe kapaszkodni, mert ráalapoztuk az életünket. Erre a kősziklára szeretné alapozni mindannyiunk életét Isten ebben a gyülekezetben, amit kőszikla gyülekezetnek hívunk, aminek az a célja, hogy megtaláljuk Istent, hogy találkozunk vele, hogy elmélyüljön vele a kapcsolatunk, és utána, hogy a gyülekezet mottoja is mondja, az őszinte emberi kapcsolatokon keresztül átadjuk Isten szeretetét másoknak, a környezetünkben élőknek, a munkatársainknak, az iskolatársainknak, és ehhez rád is és rám is szükség van, mindannyiunkra szüksége van Istennek, ahhoz, hogy ezt a tervet végig tudja vinni. Szeretne téged használni ebben, szeretne, hogyha ha megtalálnád a helyedet, szeretné, hogyha elköteleződnéd magadat, szeretné azt, hogyha a szíved teljesen Isteni lenne. A példabeszédek könyve 4. rész azt mondja, hogy minden féltvőrző dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. És Isten a szívedet szeretné. Azt szeretné, hogyha neki odaadnád. Azt szeretné, hogyha ha minden mástól óvnád és rejtegetnéd, viszont Istennek oda tudnád adni a szívedet. Isten szeretné a te életedben is változást hozni, szeretné, hogyha ha találkozhatnátok, szeretné, hogyha a rendszeres találkozóitok is jó barátságotok lenne egymással. És szeretnék most ezért imádkozni, hogy Istennel fejlődjön a kapcsolatunk, hogy közelebb kerüljünk hozzá, mindig tudunk még közelebb és még közelebb menni Istenhez. És szeretném, hogyha mindannyian megtalálnánk a helyünket a gyülekezetben, ha mindannyian megerősödnénk abban, hogy Isten használni akar bennünket itt és mindenhova, ahova csak megyünk. Imádkozzunk. Drága Úr Jézusom, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönöm azt, hogy mindannyiunkért eljöttél ide a földre is, és mindannyiunk bűneit elhordoztad a keresztfán. Köszönöm neked, Jézus, hogy te vagy az életünk forrása, te vagy az életünk alapja. Kérlek arra, Uram, hogy hadd tudjunk téged jobban megismerni, hadd tudjunk hozzád közelebb kerülni. Olyan jó, Úr Jézus, hogy tudhatjuk, hogy az az alap, amit tőled kapunk, az minden helyzetben megáll, és soha nem jönnek majd olyan viharok, amik ledöntenének bennünket erről. Mert azt mondod, hogy bármilyen vihar jön, bármilyen szélvész jön, aki a kősziklára építette a házát, az erősen meg tud majd állni. És köszönjük, Urunk, hogy a föld sójának nevezel bennünket, a világ világosságának és hegyen épített városnak. Köszönöm, Jézusom, hogy te így látsz bennünket. És ha mi még nem látjuk magunkat így, akkor segíts, hogy ezt elhiggyük, segíts, hogy ennek megfelelően tudjunk gondolkozni és élni. És köszönöm, hogy neked terved van a mi életünkkel. Köszönöm, hogy használsz bennünket. És kérlek arra, Úr Jézusom, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg a te testedet, hogy hadd tudjunk jóban, rosszban mindig együtt örülni, és együtt imádkozni, együtt könyörögni hozzád. És köszönjük, Jézusunk, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy ez a te ügyed. Ez nem a mi ügyünk, hanem leginkább a tiéd. És neked van a szíved teljesen, te szíved dobog, teljesen értünk, és mi talán csak kicsit, vagy még egyáltalán nem adtuk oda az életünket, de köszönjük azt, hogy te mindenest odaadtad magadat. Köszönjük azt, hogy szépítgethetjük a mennyasszonyt, köszönjük, hogy készíthetjük a nagy találkozásra a mi életünket és a gyülekezetünket, és kérlek arra, Úr Jézusom, hogy áldj meg nagyon gazdagon bennünket. Amen.